Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leó pápa egyik első külföldi útja Ukrajnába vezet, ami egy nappal azután vált biztossá, hogy Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök meghívta őt. Több ország is meghívta már a múlt héten megválasztott szentatyát, ezek közül elsőként Törökországéra, Ukrajnáéra és Perújéra mondott igent. Mint ismert, Perúban szolgált korábban misszionáriusként, az országnak állampolgára is. A pápa hangsúlyozta, a béke üzenetét viszi mindenhová, valamint az egyházak közötti párbeszéd ügyének előmozdításáért munkálkodik. A miniszterelnök videós üzenettel jelentkezett a Védelmi Tanács ülését követően. Magyarország ellen példátlan titkosszolgálati támadás indult az elmúlt napokban, fogalmazott Orbán Viktor. Az ukránok az akció végrehajtása érdekében felélesztették magyarországi kapcsolataikat is, és egy magyar párt segítségével támadást indítottak a honvédség ellen, jelentette ki, miközben a videóban Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét és Ruszin-Szendi Romulus volt vezérkari főnököt mutatják. A kormányfő szavai alapján ezzel egy magyar ellenzéki párt tevékeny szerepet vállalt egy ukrán titkosszolgálati akcióban, amire emberemlékezet óta nem volt példa. Donald Trump amerikai elnök ultimátumot intézett Ukrajnához és Oroszországhoz, miszerint előrelépést kell elérniük a háború lezárását célzó tárgyalásokon, különben az Egyesült Államok kilép a rendezési folyamatból. Erre emlékeztette Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének külön megbízottja, a Breitbart News amerikai hírportálnak adott interjújában. Előzőleg kiderült, a tervek szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Isztambulban várja Vlagyimir Putyint. Az orosz elnök egyelőre még nem közölte, hogy részt vesz-e a tervezett találkozón, vagy hogy az oroszok milyen delegációval szeretnének részt venni a közvetlen tárgyalásokon. Szaúd-Arábia összesen 600 milliárd dollár amerikai befektetése és beszerzése vállalt kötelezettséget az Egyesült Államokban, közölte Donald Trump amerikai elnök közel-keleti látogatásának Szaúdi állomásán a Fehérház. A bejelentett gazdasági csomag részeként Szaúd-Arábia összesen 142 milliárd dollár értékben vásárol amerikai védelmi és hadipari eszközöket, fegyverzetet és védelmi szolgáltatásokat. Orbán Viktor a Karmelita kolostorban fogadta Richard Rasit, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Egyeztették az ukrajnai háborúval és a közép-európai országok energiaellátásával kapcsolatos szempontokat. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország és Szlovákia megfizethető energiaellátása kivitelezhetetlen orosz energiahordozók nélkül, ezért közös érdekünk fellépni az ezzel kapcsolatos brüsszeli tervekkel szemben. Erős Európai Unióban vagyunk érdekeltek, ami csak erős nemzetállamok talaján épülhet fel, mondta az országgyűlés elnöke, miután fogadta Richard Rasit. Kövér László rámutatott, ez azt is jelenti, hogy semmilyen vélt vagy valós többség nevében, érdekében nem lehet letaposni egyetlen nemzetállam egzisztenciális érdekeit sem. A magyar autóipar a globális nehézségek ellenére is meg tudta őrizni a teljesítményét, és továbbra is a hazai gazdaság húzóereje tudott maradni, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Budapesten a járműipari konferencia megnyitóján. Szijjártó Péter aláhúzta, Magyarország a kiváló példa arra, hogy hogyan lehet sikeressé tenni az autóipart, hazánk ugyanis a szektor keleti és nyugati nagyvállalatainak fontos találkozási pontjává vált. A magasan képzett egészségügyi szakdolgozók a jövőben önállóan saját jogon is elláthatnak olyan tevékenységeket, amelyeket eddig kizárólag orvosi diplomával lehetett végezni, jelezte az egészségügyért felelős államtitkár. A rendszer költséghatékony, javítja a beteg elégedettséget és csökkenti az intézeti várakozási időt, sorolta az előnyöket Takács Péter egy a Debreceni Egyetemen rendezett konferencián. Első körben 183 vállalkozás nyert el, összesen 19,2 milliárd forintot a Demján Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási programban, jelentette be a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár az első támogatói okiratok átadás előtt. Szabados Sihárd elmondta, a pályázatra 1885 cég jelentkezett, folyamatos a beadott igénylések értékelése. Először a négy kevésbé fejlett régió vállalkozásai kapnak értesítést a támogatásról. Már 1000 család vett részt a vidéki otthonfelújítási programban az év első negyedében, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kondzsófia emlékeztetett, a korábban 370 ezer család által igénybe vett otthonfelújítási program logikáján alapul ez, de kifejezetten az 5000-nél kisebb lélekszámú települések lakóinak szól, akik felújításaikhoz 50%-os, legfeljebb 3 millió forint támogatás igénylésével akár 6 milliós beruházást is megvalósíthatnak, és ehhez kedvezményes banki kölcsönt is felvehetnek. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határ közelében lehet zápor, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban dr. Zaher Gábor főorvos, toxikológus, címzetes egyetemi docens a függőségekről beszél. A szerkesztő Pap Ildikó.
Nem egyszerű dolog ma a fiatalsággal kommunikálni. Persze az esetek egy részében, valljuk őszintén, talán bennünk is hiba lehet ez ügyben, és nem mindig bennük a fiatalokba kell keresni tulajdonképpen a hibát. És ahogy említettem, óriási nagy ez a nemzedéki különbség, Tessenek belegondolni, két apró példa, amelyek tulajdonképpen nincsen köze a tudatmódosító szerekhez. Az egyik a mobiltelefon használat, a másik pedig a számítógép használat. Hogy hogyan használnak ők mobiltelefont és számítógépet, és hogyan használunk mi mobiltelefont és számítógépet. És azt gondolom, tökéletesen igaza volt, és ez nem csak a mobiltelefon és a számítógép használat szempontjából fontos megalapítás, hanem egyáltalán az életszemlélet, az életvitel és a világ nézet szempontjából is egy jelentős dolog. És tessenek belegondolni, hogy az őslakosok és a betelepültek közötti kommunikációs rendszerek általában hogyan szoktak működni. Egy-két történelmi példa. Mi történt Dél-Amerikában, amikor jöttek a konkvisztádorok, ugye hogyan kommunikáltak az indiánokkal? Mi történt ugyan pár száz évvel később Észak-Amerikában, amikor jöttek a hollandok, franciák, angolok, és ugye szorították vissza az indiánokat, és mi történik napjaink Németországában, betelepült és a sok tízmillió német őslakos között működnek a kommunikációs rendszerek? Én azt gondolom, ezek nagyon-nagyon gyakran vérrel, verejtékkel és könnyel vannak természetesen kibélelve ezek a kommunikációk, és pontosan emiatt a gyerekekkel való kommunikáció sem egy egyszerű dolog, nem feltétlenül egyszerű velük beszélgetni, nem feltétlenül egyszerű velük ugye a közös nevezőt megtalálni, és azt gondolom szülőként az ember számtalanszor olyan csapda helyzetbe kerülhet, amikor ugye szembeáll egy olyan szituáció, hogy hát valamit mégiscsak kellene mondani a gyereknek ugye ezekről a dolgokról, és például az egyik ilyen történet, amikor itt az egész kábítószerféle szituációt kellene vagy megközelítenünk, mert arra a mondatra, ha netán ez otthon elhangzik, hogy na gyere, fiam, üljünk le, azt beszélgessünk a kábítószerekkel. Jaj, apa, hagyjál már békibe, mondja a gyerek, és sutty, már el is tűnt ugye a szobájában. Most ettől a pillanattól kezdve részben ugye nekünk elég kevés információnk van erről a dologról, részben nem is nagyon találunk kommunikációs csatornákat, akkor valójában mit is mondjunk, és hogyan próbáljuk ugye ezeket a dolgokat megfőképpen interpretálni úgy, hogy ebből tulajdonképpen a gyereknek is olyanféle haszna legyen, hogy nem baromira unja ezt a beszélgetést, nem arról szól a történet, hogy na már megint végig kell ezt a sok dolgot hallgatnom, hanem valójában el tudunk vele egy csomó olyan dolgot hitetni, ami tulajdonképpen picit másképpen zajlott még a mi életünkben. De valljuk be őszintén, és ilyenkor érdemes, amikor ilyen témákról beszélgetünk a gyerekkel, visszagondolni arra, és talán a legbutább felnőtt mondatot hagyj ejtsem ki a számon, vagy talán a második legbutább felnőtt mondatot, ez a bizonyos bezzeg az én időmben, fiam. Szóval amikor elkezdünk hasonlítgatni, mondjuk azt az időszakot, amikor mi voltunk kamasz gyerekek, mondjuk a mai 2013, és én visszagondolok arra, hogy amikor én mondjuk 1976-ban 16 éves voltam, akkor egy picit más jellegű világot éltünk, mint ma, és az a világ abszolút nem hasonlítható ez a világhoz. Persze furcsa dolog volt, hiszen annak a világnak én voltam aktuálisan a saját korom miatt, ugye az őslakos és az én szüleim meg a tanáraim voltak a betelepültek, és talán bármi furcsa a fiatalok számára, de egyszer őket is el fogja érni ugye a betelepültség, amikor majd ők fognak ilyen hasonlókorú versenyzőket otthon kapálgatni, gyomlálgatni, metszegetni, és próbálják ugye helyes irányba terelni őket. Szóval azért őslakosnak lenni egy változó és egy múlékony dolog. Sajnos a betelepült időszak ennél sokkal, sokkal tovább tart. Úgyhogy a kommunikáció az, én úgy gondolom, hogy ebben az egész történetben valójában a legfontosabb. Csak tudunk-e ugye a fiatalokkal kommunikálni, és működnek-e egyáltalán ezek a kommunikációs csatornák? Szeretnék föltenni egy-két kérdést tulajdonképpen saját magunknak, egy-két miértet és egy-két miértre megpróbálni válaszolni. Tetszenek látni itt négy mágikus kérdést. Mit keres egy 15 éves hajnalban az utcán? Hiányzik-e egyáltalán valakinek, ha használ tudatmódosítószert? Márpedig ugye a mai statisztikák nagyjából azt mondják, hogy mire a mai fiatalok betöltik a 18. életévüket, kb. 45-48%-uk kipróbál már valamilyen tudatmódosítószert, hogy mit szeretne ő pótolni magával a szerhasználattal, és egyáltalán érdekel-e valakit, hogy szív és most itt a szívás alatt ne a marihuánára tessenek gondolni, hanem bármiféle szerre, ugye, amit azért különböző technikákkal lehet bejutatni ugye az ember szervezetébe. Most mit is keres majd 15 éves hajnalban az utcán? Persze az esetek jelentős részében itt azért már az a hasonlítgatás is egy kicsit sámtikál, hogy mondjuk ott van a bűnös nagyváros, a maga majd 2 milliós lakossággal, ami valljuk be őszintén sokkal inkább egy arctalan tömeg, mint esetenként egy önök méretű települése, de ettől függetlenül valószínűleg itt is lehet időnként fiatalokkal hajnalban találkozni. És nagyon érdekes dolog az, Én elég korán szoktam bejárni a kórházba, én általában 6 órakor bent vagyok, hát ennek több oka van. Az egyik ugye a pesti közlekedés, hogy 3-4-6-kor beülök az autóba, én Török Bálinton lakom, ez Pesttől 15 kilométerre van, és teljesen minden szabályt betartva, kényelmesen 4 óra 20 perc alatt beérek a kórházba. A feleségem kirakja a gyereket olyan 7:30 körül a gimnázium előtt, és amikor vége a nagy vizitnek nálunk olyan 3-4-9-kor, akkor mindig föl szoktam hívni a feleségemet, és időnként, ha látnám, akkor égnek álló hajjal mondaná, hogy immáron látja a legközelebbi Dunahidat, mert azt jelenti, hogy körülbelül 1 órája jön befelé a városba, és immáron az út felét megtette, szóval a pesti közlekedés hajnalban a hétköznapok borzasztó. A másik ok, hogy ha az ember reggel korán beér a kórházba, akkor még találkozik az éjszakásokkal, sok minden információt felszedhet a betegekről, de nem is ez a dolognak a lényege, hanem főleg mostanában, amikor már ugye egy csomó szabadtéri szórakozója nyitva van, akkor lehet látni ugyebár hajnalban a Pesti utcán az áramló tömeget, ami szerintem kicsit szervezetlenebbül menekül, mint annak idején ugye a Mohácsi csata után, ahogy ugye a magyar hadak ugye áramlottak erre arra ott Mohács környékén, és gyakorlatilag fölmerül egy csomó kérdés, hogy miért vannak ők ott. Hát valószínűleg nem azért, mert kint voltak a nagybani piacon és dolgoztak egy kicsit, hogy a zseppénzüket kiegészítsék, hanem éppen aktuálisan buliból jönnek, buliba mennek, vagy netán hazaindulnak. És itt megint szeretném a figyelmet fölhívni a bulizási szokások megváltozására, és megint előjönnek a Bezzeg az én időmben című történetek. Sok saját példát fogok elmondani. Hát én amikor középiskolás voltam, én elég közel laktam a gimnáziumhoz, akkor ugye 9-kor vége volt a bulinak a Verespálné gimnáziumba, és mondjuk 9:45-re haza kellett érnem. Harmadikba időnként 10 óra, negyedikbe 11, időnként éjfélig kapott az ember kimenőt. Ellenben mi van napjainkban? Péntek este a család az egyik szobában olvasnak, tévét néznek, bármit csinálnak, és a gyerek, vagy a gyerekek ugye a másik szobában, és a szülők örömmel néznek össze, nem megy a gyerek sehova, itthon van. És még 9:30-kor is semmi zaj nincsen ugyebár a szobában, lehet, hogy egy kis zene kiszűrődik, a szülők megnyugodva hátradőlnek, nem lesz ma buli, semmilyen egyéb szórakozás nincsen. Szó nincs erről, izzik a Facebook, zajlik a szervezkedés, hol találkozunk, kinél találkozunk, merre vagyunk, hova fogunk suhanni, merre fogunk menni. És tessenek belegondolni, majd valamire való buli az olyan 11 óránál hamarabb nem szokott elkezdődni. A bulit követi az afterparty, utána jön a chillout, úgyhogy egy ilyen péntek este 11-kor elkezdődő buli, az valamikor szombat kora délután, esetenként vasárnap hajnalban fog befejeződni. És akkor visszagondolunk arra az időszakra, amikor bezzeg az én időmben, hogy a gyerek akkor indul el bulizni, amikor nekünk már haza kellett érkeznünk. Úgyhogy ez is az őslakosok és a betelepültek közötti jelentős különbséget mutatja, hiszen azok, amik mondjuk 70-es, 80-as években divatos történetek voltak, azok mára-már tökéletesen kimentek a divatból, és abszolút mértékig összehasonlíthatatlan az a világ valójában ezzel a világgal. És azt gondolom, ebből a szempontból nekünk is kell egy kicsit alkalmazkodnunk, vagy megpróbálhat egy betelepült is egy kicsit alkalmazkodni ez az újfajta világhoz, hiszen ugye hiába mondanák a gyereknek, persze fiam, hogy menjél el, menjél 6-kor, az gyere haza 11-kor, és akkor 5 órát kint voltál a városban, erre arra marad, na de hát semmi nincsen akkor még. El se kezdődött még valójában a buli, hogy hova menjek, hát álljak az üres szórakozóhely előtt, vagy a buliba, amikor még senki nincs ott, sőt, még a házigazda se ért tulajdonképpen haza, akinek ugye majd lesz a házi buli. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog, és itt is ugye az őslakosok és a betelepültek közötti óriási nagy jelentős különbsége szeretném felhívni a figyelmet. Magyarán szóval nekünk is van egy kis lehetőségünk, hogy tulajdonképpen alakuljunk, megpróbáljunk átalakulni, és el kell fogadni, hogy ma a bulizási szokások, és most is nincs szó berugásról, nincs szó kábítószer használatról, csak magáról a buliról, hogy a bulizási szokások is az elmúlt években jelentős módon átalakultak. Érdekes dolog az, hogy ő hiányzik egyáltalán valakinek. Most annak, akivel természetesen ott együtt van, ugye a kis saját kis társaságával, abszolút mértékig nem, hiszen velük van, és kérdés az, hogy valójában másnak fog-e tulajdonképpen hiányozni. Mi évente, ott a Péter Sándor utcai kórház toxikológiai osztályán kb. 2000 kábítószer túladagolt emberkét szoktunk kezelni, és direkt nem fiatalt mondok, mert időnként még a hozzám hasonló korcsoportban is szoktunk találkozni, azokat én leszoktam vénmajmozni első körben, hogy elment az esze, hogy mondjuk ebben az időszakban csinálja ezeket a dolgokat. Hát valljuk őszintén, ez nem feltétlenül ugye a mi korcsoportunkat illeti. Pontosabban itt is óriási nagy különbség van például a volt szocialista országok és mondjuk a nyugat, vagy esetleg Amerika között, hiszen gondoljanak bele, hogy Magyarország ugye a rendszerváltás kapcsán indult el a kábítószerfogyasztás 90-es évek, míg a tengeren túl és Nyugat-Európában a sex, drug and rock'n'roll nemzedéke kezdett el szert fogyasztani, 50-es évek vége, 60-as évek eleje, hogy időnként ma már egy-egy nyugat-európai vagy amerikai szociális otthonban, idősek otthona előfordul, hogy bizony rekreációs célral egyes pangli időnként elpattan, és ez természetesen nem azt jelenti, hogy a csupa drogfüggő élés, hogy a Woodstock nemzedéke az mind csak kábítószeresekből áll. Igen, vannak közöttük ilyenek is, de hát van, aki úgy tudott ezzel a problémával együtt élni, vagy akár együtt megöregedni, hogy valljuk be őszintén, különösebb egészségkárosodást, szociális problémát, gazdasági problémát nem okozott számára ez a történet.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt még
utam végül
az égig ér. Nem kell már az örök lét, kis semmisé. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, szép volt, megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallodni, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad. Pár perc, tudom, mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép. Az élet véges, de éppen ettől szép.
Másik érdekes dolog az, hogy valójában hiányzik-e másnak esetenként az, hogy miket szoktak időnként mondani a gyerekek, amikor mondjuk történik velük valami baj. Rögtön előjön a védekezés, ami azt szokta általában fedni, hogy azt mondja a gyerek, hogy rossz társaságba keveredtem. Ez egy nagyon szép mondat, csak az a baj, hogy pontosan annyit ér, mint a bezeg az én időmben. És milyen érdekes ugye a magyar nyelv. A magyar nyelv a társaságból való keveredés szempontjából általában azt szoktam mondani, hogy rossz társaságba keveredtem. Azt nem nagyon szoktuk mondani, ugye? Jó társaságba keveredtem. Szóval hogy erre így büszkék szoktunk lenni, ezt általában negatív előjele szoktuk mondani. De hogyan is tud valaki rossz társaságba keveredni? Tök egyszerű, ha elfogadjanak a társaságnak az értékrendjét. Ha tetszik nekik a ruházkodási, a beszédstílusuk, a zenehallgatásuk, a szerhasználatuk, akkor saját maga is asszimilálódni fog, és az nem gyakran szokott előfordulni, egy ember tud egy társaságot átformálni, hanem általában maga szokott alkalmazkodni egy nagyobb populációhoz, de ez önmagában nem egy védekezés, mert én akkor fogom elfogadni annak a társadalomnak az értékrendjét, ha ez az értékrend számomra tetsző dolog, esetenként akár pozitív dolgokról is lehet itt szó természetesen. Most nem ritkán szoktam találkozni olyan szülőkkel, mert időnként azért a szülőkkel is érdemes egy pár szót beszélni, mondjuk egy kórházi folyosón, mondjuk egy vidám szombat kora reggel, amikor jönnek a büszkeségért, aki mondjuk bekerült hozzánk a kórházba, habár én azt gondolom, hogy ez nem kifejezetten mindig gyakorlatilag és állandóan negatív véleményeket kell, hogy maga után vonjon. Szóval belegondolok, hogy a saját életemben, akár a kamaszkoromban, akár az egyetemista éveimben, bizony-bizony, és itt csak az alkoholról van szó, hiszen akkoriban még ugye kábítószer nem nagyon volt itt Magyarországon, nekem is voltak olyan élményeim, amikor tényleg csak egy hajszál választhatott volna el attól, ha éppen megtalálnak, hogy mondjuk bekerüljek a mostani osztályomra. Esetenként, mint berúgott fiatal egyetemista, de hát mondjuk nem történt velem meg ez a dolog. Szóval attól, hogy valaki kórházba kerül, mondjuk egy szerhasználat miatt, ez nem azt jelenti, hogy akkor ő elveszett. Hogy innentől kezdve ez az alkoholista lesz, ez drogos lesz, és így tovább, és így tovább. Sőt, én azt szoktam mondani, hogy talán még ők jártak jobban, mert mondjuk megtalálták őket egy padon, megtalálták őket egy parkba, és esetenként nem rabolták ki őket, nem fognak mondjuk egy WC-be tért könnyűk helyzet belefulladni a saját hányadékukba. Szóval ebből nem kell feltétlenül mindig negatív dolgokat levonni. Persze vannak azok a problémás esetek, ők esetenként visszatérően szoktak bennünket meglátogatni, ott természetesen már más egyéb dolgok is ugye a háttérben meghúzódnak. Na és visszatérve arra, hogy nem nagyon hiányzik másnak, a szülőknek kb. 30-40%-ának halvány segítőleg gőze nincs arra, hogy merre jár a gyerek. Ugye éppen hol van a gyerek, merre mozog a gyerek, ez persze nem azt jelenti, hogy akkor szereljük a gyerek a nyomkövetőt, és akkor otthon lehet ugye számítógéppel nézni, hogy aktuálisan hol jár, merre jár, de egyáltalán megvan-e a bizalom, megvan-e a kommunikáció, és megint visszakanyarodtam ahhoz a bizonyos mágikus szóhoz, ami ma még többször el fog hangozni a számból, hogy kommunikáció, hogy létezik-e a szülő és a gyerek között egyfajta kommunikáció, és nem egy oldalú, hanem egy jól működő kétoldalú kommunikáció, mert akkor elhiszem a gyereknek, amit mond, akkor megbízom benne, és ettől a pillanattól kezdve kicsi az esélye annak, hogy a gyerek esetenként félrevezetne, de nagyon sok esetben találkozunk olyannal, amikor ugye egymással tökéletesen háttal kommunikálnak, nem is nagyon érintkeznek egymással, ami alapvetően ugye a nem érdekel, hogy merre van, mert engem nem érdekel, hogy mit csinálnak a szüleim, és a szüleimet sem érdekli, hogy aktuálisan én ugye gyerekként aktuálisan mit csinálok. És ez is egy érdekes dolog, hogy mit próbál meg bepótolni a szerrel. És ugye abból a 2000 fiatalból, és akkor még dobjunk rá mondjuk egy olyan 1500-at, aki idézőjelben csak be van rúgva, úgyhogy ennek a populációnak a jelentős részénél azt gondolom, hogy semmiféle probléma nincsen a háttérben. Történt vele egy baleset, egy szerhasználat, amiben persze az alkohol is esetenként beleértendő, és igazándiból hát lett egy egészségkárosodása, és itt nem feltétlenül arról van szó, hogy itt literszámra folyik ugyebár a pálinka, vannak ilyen szituációk, vagy akár több tablettát, vagy több csík kábítószert is, vagy marihuánás cigarettát elfogyaszt, nem erről van szó, hiszen akár egytől is kerülhet valaki olyan állapotba, ami miatt ugye aktuálisan kórházba kerül, az esetek jelentős részében itt egy kipróbáláson ment át az illető, és semmiféle következtetést ebből már negatív következtetést nem lehet levonni. És itt megint szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ugye a bezzeg a mi időnkben. Szóval én megint csak magamból tudok kiindulni, aki, hát megmondom önöknek őszintén, eléggé balhés gyerek voltam annak idején. Ha abba tetszenek csak belegondolni, és ugye most itt nem a hölgyekről, hanem az urakról van szó, ha minden olyan kamasz gyerek, aki volt részeg életébe, abból mindegyikből alkoholista lenne, akkor Magyarországon nem 550 ezer hímnemű alkoholista, hanem 4 millió 300 ezer hímnemű alkoholista lenne. Magyarán szólva, ugye valljuk őszintén, hogy annak idején, mikor mi is fiatalok voltunk, szerintem mi is időnként feszegettük a saját kereteinket. A mi életünkben is történtek esetenként olyan dolgok, persze napjainkban mondjuk 30-40 évvel mondjuk egy kamaszkori berúgást követően ezek már ugye bearanyozódnak, és ezeket kicsit másképpen értékeljük, mint akkor. És megmondom önöknek őszintén, hogy amikor engem a szalagaltó bálomról utólag soha nem mertem édesanyámtól megkérdezni, hogy hogyan fogadta ezt az egész történetet. Nem voltak utána szankciók, nem volt utána sarokbaállás, nem volt utána büntetés, nem mehetsz el zseppénzzel vonás, stb. Egy bejelentés volt, méghozzá az, hogy kell venni egy új zakót. Hiszen a Vörös Október ruhagyár kiváló termékén ugye a hányás volt az egy ilyen nagy világos, ilyen térképszerű rajzolatot idézettel, abban pedig mégsem lehet ugyebár elmenni érettségizni. De amíg édesanyám miért mondom, soha nem hánytorgatta föl nekem ugye ezt a történetet, hogy hát akkor hogy néztél ki. Igen, hát szegényként fogta a fejemet, ugye, mert ez az a szituáció, amikor se ülve nem jó, se fekve nem jó, se állva nem jó, mindenképpen forog az emberrel a világ, és ilyenkor a legjobb barátja által ugye a porcelán vagy a műanyag labor szokott ugyebár aktuális sajnos. És aztán persze más dolgokat is lehet pótolni időnként a szerrel, ami mögött megint csak nem kell mindig valamiféle negatív következtetés levonni, azt, hogy a saját e mentáliságát próbálja bepótolni. Mitől elementálé egy gyerek? Hát ugye nem attól, hogyha netán ugye leimádkozzuk róla a tornacipőt, és időnként még mosásba is el lehet vinni a tornacipőt. Nagyon jó pofa dolog, a fiam azt mondta, hogy ezt a tornacipőt nem lehet kimosni, mert szétesik. A feleségem egyszer rútul kimosta, szeretnék minden szülőt megnyugtatni, nem esik szét a tornacipő. Úgyhogy ez csak egy jó ilyen gyerekduma, ki lehet azt is időnként mosni. Persze a gyerekek ennek aktuálisan nem nagyon szoktak örülni, de hát ugye nem az e mentáliság, hogy amikor a gyerekről leimádkozunk a tornacipőt, olyan e mentális szagú lesz a lába. Az még egy orvosolható történet, hanem az, hogy a kamaszkor az tele van lukakkal, mint ugye az ementáli sajt, és itt nehogy az anatómiai lukakra tessenek gondolni, hanem a pszichés fejlődésnek a lukaival. Ugye az alatt a 4-5 év alatt, amíg valaki kamasz gyerek, pontosan ugyanannyi dolog változik meg az életében, mint amikor megszületünk, és mondjuk betöltjük az 5. életévünket, és a kettő között borzasztó nagy különbség van. Ugye ami 0 és 5 éves korunk között történik, valójában őszintén annak szerintem a 97-98%-ára nem nagyon emlékszünk. Persze mindent kiválóan tudunk, mert a nagymama unosunktól elmondja, hogy milyen aranyos volt, amikor megfordultál, fejedet fölemelted, járni kezdtél, gagyogtál, milyen szavakat mondtál ki először, de ezeket abszolút nem éljük át. Sőt, általában főként az első 3 évből valamiféle negatív dolgok szoktak megmaradni az életünkben, mint hogy nekem is az első élményem a mandula kivétel, 2,5 éves koromban, éternarkózissal, lefogással, csöpögtetéssel, nem kellemes élmények, és utána talán még egy-két apró óvodai emlék, és igazándiból más dologra nem nagyon emlékszem, de ez alatt az 5 év alatt nagyon sokat változtam. És pont ugyanannyit változik egy fiatal mondjuk 14 és 19 éves kora között, csak ugye erre az 5 évre borzasztó módon emlékszik. Ezek nagyon-nagyon elevenen élnek benne, azok a pozitív és egyébként negatív dolgok, amelyeket ilyenkor tulajdonképpen átél, és ezeket a lukakat, ezeket a pszichés fejlődési lukakat meg kellene próbálni valahogy betömni. Hát tessenek belegondolni, hogy egy 14 éves kislányból ugye 19 éves nő válik, persze hát világos, hogy 1-2 év alatt hardware szempontjából már tökéletes nő lesz, hát a szoftver még azért nincs ott, aztán majd később az is megérik, hogy a fiúk kicsit később szoktak ügyben fejlődni, és ugye jönnek a kamaszkori kapcsolatok, ugye az első kamaszkori szerelmek, amelyek borzasztó fontosak ugye az ember életében, picibe, és tulajdonképpen felelősség nélkül próbálja ugyanazt leélni, mint amit később majd élesbe. Jön a jövőkeresés, jön a beilleszkedés, jön az életcéloknak tulajdonképpen a megtalálása, és ez nagyon-nagyon sok lukkal jár együtt, és ezeket a lukakat be kellene tömni, és ezeket sok mindenféleképpen be lehet tömni például alkohollal. Ez egy nagyon kiváló lukbetömő, a kiválót itt persze azért idézőjelbe tettem. Tessenek elképzelni egy 15 éves fiatalembert. 185 centi magas, 45-46-os lába van, mindehhez már ugye 55 kiló, pattanásos, itt a torkán már nő valami szőr, a hangja időnként szoprán, időnként bariton, térdig ér a keze, egy tökéletesen kajla kamasz gyerekről van szó, de valljuk be őszintén, hogy ezt a fiatal urat már úgy érdeklik a csajok, már úgy szimatolnak látná őket, de hát ez azt gondolom, hogy is egy érthető és egy normál biológiai tulajdonság. Tehát halljuk be őszintén, hogy kommunikálni is a nagyon tud a lányokkal, és itt most nem osztálytársról van szó, hanem valami másféle lányjal, aki mondjuk nagyon tetszik neki, hogy menjen oda hozzá, mit mondjon neki, hogyan kezdjen vele kapcsolatot, és megvan a tökéletes megoldás, elmegy a buliba, és megiszik két feles. Ugye a két feles ez ugye ahhoz szerencsére kevés, hogy mondjuk az első lassúzás kapcsán belehányjon a kislánynak a nyakába, mert hát ez nem egy jó nyitás mondjuk egy kapcsolat szempontjából, de arra tökéletesen jó, hogy ilyen tök jó fej oldott kamasz gyerek legyen, aki jól fog tudni kommunikálni, megkapja a visszajelzést a kislány barátnőjétől, hogy ez a csávó nem is olyan köcsög, mint amilyen valójában, ez egy tökéletesen pozitív visszajelzés, és arra a pár órára, arra a 2-3-4 órára, amíg hat az alkohol, lehet, hogy még újra rátölt, arra tökéletesen megoldotta ezt a problémát, és aztán persze ugyanaz a kajla kamasz gyerek lesz belőle, persze a szája sokkal büdösebb lesz, mint a kiindulási szituációban, de az ég gyatta világon semmi nem változott, mert a lukat csak ideiglenesen tudta betömni. És ugyanez vonatkozik például mondjuk az első marihuána használatra is, ami mondjuk a kezdetekben általában csapatsporták szokott lenni, szóval azt nem egyéni sportáként szokták küzdeni, hogy valaki megvesz 1000-ért egy gram viszonylag jobb minőségű cuccot, megtekeri, kimegy a kis erdőbe, elszívja, aztán rastafáriként elrepül a világba, és aztán ott vannak mindenféle furi élményei. A történet alapvetően arról szól, hogy 3-4-en összeülnek, összedobják a kis pénzecskéjüket, akinek legkevésbé reszket a keze, vagy tud tekerni, az ugye megtekeri a spanglit, rágyújtanak, ugye elszívják, körbeadják török kör technikával, mindenkire jött két sluk, ami picit megfogja őket módosítani, de igazándiból nem fogja jelentős élményt adni, de arra a pár órára, amíg hat a szer, ez nem több ilyenkor, mint másfél-két óra, tulajdonképpen egyfajta közös nevezőt találnak egymással, de utána elmúlik a szernek a hatása, és ugyanúgy esetenként egyedül maradnak ebbe az egész történetbe. Szóval ezeket a lukakat be lehet tömni így is, és persze be lehetne tömni úgy is, hogy kommunikálunk ugye ezekről a dolgokról.
Folytatjuk tovább dr. Zaher Gábor előadását a függőségekről.
A kamasz gyerekkel nem egyszerű kommunikálni. És tessenek belegondolni a világ leggázabb, vagy legalábbis Magyarország leggázabb statisztikájára, hogy egy átlag magyar gyerekkel egy átlag magyar felnőtt naponta 7 percet foglalkozik, és hogy tulajdonképpen mi fér bele ebbe a 7 percbe. Belefér a egyik legbutább felnőtt kérdés, nem tudom, hogy a fiatalságtól szokták ezt kérdezni, az általában olyan délután 3, fél 4, 4 óra körül szokott elhangozni ez a kérdés, méghozzá az a mágikus mondat, mi történt, fiam, az iskolában? A válasz semmi. Így van. Tessenek megnyugodni, Magyarországon nincsen olyan iskola, ahol bármi történne. Magyarországon minden iskolában garantáltan semmi történik, aztán rádobunk még egy-két jó kérdést, hazahoztad, befizetted, megírtad, megetted, esetenként ugye, hogy ez a kaptál valami ennyit, ez ma már nem mer az internetes naplóból, ma már azt gondolom, a szülők időnként hamarabb jutnak az információhoz, mint a gyerek, de ez a megetted, ez egy nagyon fontos, ugye, hogy az uzsonna ne 4 nap múlva sétáljon ki a táskából. Ha volt esetleg kiakasztottad, ugye, mert ugye a fürdőruhák időnként furcsa szagélményeket tudnak okozni pár nap után mondjuk egy nejlonzacskóba, talán a biológiát kikérdezzük, nagyon a matekhoz már nem tudok hozzászólni, és nagyjából ennyi, és 7 perc jut egy átlag magyar gyerekre, és persze ott van még a folytatás, hogy emellett mi felnőttek átlagban 3,5 órát nézünk televíziót, de itt azért nem feltétlenül mondjuk az olimpiai vagy a futballvilágbajnokság időszakára tessenek gondolni, hanem úgy átlagosan, és ezek a televízió nézések sem feltétlenül mondjuk a National Geographic Channelnek az időnként nagyon jó és hasznos műsorairól szólnak, hanem bármiről, ami a világító dobozból kijut, és persze ott van a gyereknek a saját maga villanypásztora, mert annál jobb villanypásztor tulajdonképpen nem létezik, és ezt úgy hívják, hogy számítógép. És a gyerekek átlagosan naponta 3 órát szoktak ülni a számítógép mellett, és tessenek megnyugodni, hogy még amíg nincsen vége a tanévnek, addig a gyerekek a számítógépezéseiknek 90%-át mondjuk az Arany Dániel matek verseny példájával fogják tölteni, vagy esetleg még a pénteki történelem témazáróra készülnek, mert ott még lehet egy kicsit javítani ugye a jegyen, hogy megörvendeztessem a tanárnőt valami furcsa dologgal, ami nem szerepelt se a tankönyvbe, sem nem, ugye az órán nem hangzott el, és a múltkor történelmi portálon lehet erről olvasni, és szó nincs arról, hogy bárki kodozna, szó sincs arról, hogy bárki mondjuk az Assassinnal bejárná Észak-Amerikát, vagy venne mondjuk még 25 tehénkét a farmjához, esetenként lógna rajta a Facebookon, szó nincs erről. Pontosan fordított arányba tessenek ezt gondolni, körülbelül 95%-a ez utóbbiak köré fog lezajlani, és a maradék 5% lesz az, ami a valódi információszerzést, mármint az olyan információszerzést, amit mi felnőttek hasznosnak tartunk, fogja tulajdonképpen kitenni. És érdekes dolog ugye a számítógépen, hogy mondtam, ez a világ legjobb villanypásztora, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy a gyerek otthon van, mert ott van, mert látom, mert ott ül a gép előtt, és éppen azt nem tudom, hogy hol jár, mit csinál, kivel beszélget, milyen tulajdonságokkal véli magát fölvértezni, amivel ő valójában nem jelentkezik, és ezek időnként veszélyesek is lehetnek. És tessenek visszagondolni ugye azokra a furcsa dolgokra, hogy amikor mondjuk megjelentek az első otthoni használatú PC-k, gondoltuk volna azt, hogy ebből lesz valaha olyan, hogy számítógép függőség, hogy internet függőség, és amikor annak idején játszottunk tenisszel, tetszenek rá emlékezni, ugye? 2 ilyen valami, és 1 valami ott szaladgált. Én múltkor ezt a játékot megmutattam a gyereknek, és azt mondta, te apa, ez annyira gáz. Tehát akkoriban, hogy ez volt a csúcs, ez volt a 3D, meg a 7.2-es hangrendszer, meg a fantasztikus videókártya, meg hangkártya. Ahhoz képest persze itt a világ jelentősen változott, hogy fogunk esetenként olyanról beszélni, hogy számítógép függőség, hogy fogunk olyanról beszélni, hogy internet függőség, hogy Facebook függőség. És amikor 40 évvel ezelőtt ugye az első mobiltelefonhívás kezdeményezték, ugye ilyen téglaméretű készülékek, hogy gondoltuk volna, hogy lesz ebből olyan, hogy mobiltelefon függőség. És ugye milyen érdekes dolog, hogy hogyan változik az ember élete. Ugye régen, amikor elmentünk WC-re, mit vittünk magunkkal? újságot. És ma mit viszünk magunkkal? Mobiltelefont. És most már ugyanezt csináljuk a budin, és ugye nem kell legalábbis papíralapokon ugye, hát, információkat szerezni, mert gyakorlatilag minden a mobiltelefonunk szempontjából ott lesz gyakorlatilag az órunk előtt. És ez a 7 perc egy érdekes történet, és ez persze ne azt jelentse, hogy akkor az ember ezen tudja stopperral nevel gyereket. Megvolt a 7 perc, oké, túl vagyok a mai adagomat. 14 percet foglalkoztam vele, van holnap egy szabad napom, 21 percet beszélgettünk, na hétvégén hozzá se kell már szólnom. Szó nincs arról. Az embernek vannak olyan életszakaszai, amikor abszolút akár még nem is 7 perc, de talán 2 perc sem jut. Ja, persze, és ebben a 7 percben benne van esetleg két telefonhívás, meg egy SMS is, hogy mikor jövök, hova megyek, mi változott esetenként a programomba, de meg kell teremteni ugye azokat a közös nevezőket, amelyekben tudunk kommunikálni. És persze a kommunikációs csatornák régen sem működtek tökéletesen. Nem tudom, hogy tetszenek emlékezni, volt egy magyar film, aminek az volt a cím, hogy Csók anyu. Talán 20 évvel ezelőtt volt, ugye még itt a GMK-s időszakban, egy családról szólt, apa, anya, két gyerek, egy ilyen nagyobb kamasz, meg egy kisebb kamasz, különböző nemű gyermekek. Ők még annak idején szintén a hiányzó kommunikációt cédulákkal próbálták megpótolni. Méghozzá ilyen frigiderre ragasztott sárga cédulákkal, vacsora a hűtőben, Csók anyu, hétre jövök, Csók anyu, angolórára mentem, Csók anyu. Mi lett a történetnek a vége? Megszűnt a családi kommunikáció, szétesett a család. Ugye apuka, anyuka parakapcsolata, a nagylánynak volt egy sikertelen öngyilkossági kísérlete, és a kisfiú az pedig ugye a tanulmány eredményei jelentősen elomlottak. És pontosan ezek a tendenciák figyelhetők meg ma itt Magyarországon is, hogy megszűntek a kommunikációk, mert 7 perc alatt nem lehet érdemben kommunikálni, és világos, hogy itt a 7 perc alatt nem csak feltétlenül a stopperral, miért 7 percről van szó, mert nagyon-nagyon kevés időt töltünk a gyerekkel, és nagyon-nagyon keveset tudunk vele tulajdonképpen kommunikálni. Persze érdekes dolog az is, hogy milyen kommunikációs stratégiáink vannak időként. Nem tudom, hogy önökkel fordult-e már elő, hogy tetszettek látni a kamasz gyereken, hogy olyan furcsán áll a feje. Na nem anatómiailag, úgy ott megvolt neki minden, csak olyan valami nem stimmelt a gyerekkel, és akkor megint egy nagyon okos felnőtt kérdést teszünk fel a gyereknek, megkérdezzük, hogy mi bajod van, édes fiam? És mi lesz erre a válasz? Semmi. Szeretném ugye itt a Facebook csillogó szemű nemzedékének hangsúlyozni, ne tessenek ilyen buta válaszokat adni, mert a semmi válasz újabb kérdéseket fog szülni a felnőttből. Valamivel be kell tömni a felnőttnek a fülét, az árvíz miatt vagyok ilyen szomorú, szülő megnyugszik, hát tényleg ez egy szomorú dolog, de hát megvan ugye azon. A semminek mi lesz a folytatása? Semminek az lesz a folytatása, hogyha például apukáról van szó, apuka azt fogja mondani, na de fiam, hát nekem elmondhatod, és akkor gyorsan idézünk a csillagok háborújából, mert én vagyok az apád. Magyarán szóval nekem baromira mindent elmondhatsz most, hogy ugye 15-16 éves vagy. Igaz, hogy az elmúlt 10-12 évben alig kommunikáltunk, de most új lapokat fektetünk fel, innentől kezdve tökéletes őszinteségbe fogunk élni. Apa, hidd el, semmi bajom sincsen. Apukának erre ugye mi történik a szervezetében, vérnyomása fölmegy, púzusa megszalad, és én összeszorított fogakkal fogja mondani, azonnal mondd meg, hogy mi bajod van. Apa semmi, mondja a gyerek, és már jobbra eltűnt. Apuka megy oda anyukához, ezzel a gyerekkel már beszélgetni sem lehet. Hogy nevelted ezt a gyereket? Című mondatok hangoznak el. Ilyenkor talán érdemes lenne apukától megkérdezni, hogy tessék szépen visszaemlékezni 3 évvel ezelőtt, mikor volt az a baromi jó El Clasico a tévében, és tényleg nagyon jó meccs volt, 90 perc, tökéletes futball, akkor az akkori 13 éves versenyzőt kóborolt álltunk mögött, és megszólított, te apa, szeretnék veled beszélni. És mi volt erre a válasz? Nem látod, hogy meccset nézek? Híradó van, mostan főznöm, takarítanom kell, és így tovább, és így tovább. Én azt gondolom, ha a gyerek szeretne velünk kommunikálni, az olyan, mint a halál meg a hasmenés. Ha menni kell, hát menni kell. Ott nincs mese. Nincs az El Clasico, nincs az a rántás, nincs az a híradó, nincs az a fűnyírás, vagy bármi egyéb munka, ami ennél fontosabb lehet, mert megtalált velünk egyfajta közös nevezőt, mert szeretne nekünk egy csomó dolgot elmondani. Tessenek elhinni, olyan kamasz gyerek nincsen, akivel ne lehetne kommunikálni, csak legfeljebb nem találjuk meg vele a közös nevezőt, nem találjuk meg azokat az időpontokat, amikor jó működő kommunikáció van, mert bizony ő szeretne velünk egy csomó mindent megosztani, csak kérdés az, hogy mi vevők vagyunk-e esetenként ezekre a dolgokra. És az, hogy kit érdekel, hogy szív, ez is egy érdekes dolog, és ugye itt általában azoknál a problémás eseteknél merül föl egy nagyon furcsa mondatrész, méghozzá az, hogy jól érzem magam, hogy végre jól éreztem magam. Magyarán szóval, ha él valaki egy pszichoszociális gettóba, és ugye egy 768 órából tart, és ebből 168 órából 150 óra arról szól, hogy reggel van, fölkelek, elmegyek iskolába, ott vagyok, délután majd csak eltelik, ide megyek, oda megyek, külön óra, stb., este még tanulás, de jön majd az a 18 óra, amikor szert használok, és végre jól fogom magam érezni. És ez egy nagyon-nagyon szomorú mondat, amikor az ember ezzel találkozik, mert számára a 150 óra semmit nem ér az égi alatt a világon, az a 18 óra ér valamit, amikor szerhasználat kapcsán döntően másképpen fog viselkedni, mint amilyen, és akkor találja meg valójában saját magát. És azt gondolom, ez megint csak egy csomó olyan dologra rávilágít, hogy él benne tényleg abban a pszichoszociális gettó szituációba, amikor egymásnak háttal kommunikálnak az emberek, amikor nincsenek közös nevezők, nem beszélgetnek, nem ismerik egymást, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a nem ismerik egymást, ez egyre borzasztóbb dolog, hiszen a világunk kezd egyre inkább elarctalanodni, és az aztán tömegbe való eltűnés az egy rettenetes dolog tud lenni, főként, ha ez egy családon belül zajlik le ez a történet. Érdekes dolog ugye a szabályok. És itt a szabályok kapcsán, ami egy nagyon komoly figyelemfelhívó történet volt, talán tetszenek visszaemlékezni ugye a Westbalkán tragédiára, amikor is ugye egy szórakozó helyre beengedtek 3000 fiatalt, amiből lett egy pánik, a pánik következtében hárman ugyebár belehaltak, agyontaposták őket. És ugye ettől a pillanattól kezdve ugye hirtelen ugye úgy bele reszketett ugye az emberek fejébe, hogy hát kérem szépen, vannak-e jól működő szabályrendszerek, hogy hogyan is kell működni egy szórakozó helynek. Valljuk őszintén, egy ilyen szabályt nem olyan bonyolult megalkotni, nem olyan komoly szoftvermunka, leültek, megalkották a szabályokat, és ettől a pillanattól kezdve ugye hátra lehet dőlni, hiszen most már pontosan tudjuk, hogy egy négyzetméterre hányan lehetnek, hány tűzoltókészüléknek kell lenni, menekülő úton a WC, biztonsági szolgált, egészségügyi szolgált, stb. Minden adva a rendszerhez, és ettől a pillanattól kezdve a gyerek úgy fog szórakozni, hogy tökéletes biztonságban van. Fontosak a szabályok, de önmagában véve ezek nem fognak semmit megoldani, és nem hogy ezek a szabályok, hanem az ennél emeltebb szabályok, ugye a törvényeink sem fogják tudni, hogy a rendszert tulajdonképpen kereteken belül tartani, de adnak egyfajta keretrendszer. És például a büntető törvénykönyv is azért rendelkezik ugye a kábítószerrel kapcsolatos mindenféle magatartás formákról, ami alapján ugyebár akár súlyos büntetésben is részesülhet valaki, ugye, aki kábítószert használ, de vajon ezek a szabályok képesek arra, hogy az embereket visszatartsák ugye a szerhasználattól. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül, hiszen tessenek belegondolni, hogy ma egy marihuanás cigaretta szívásáért akár 2 év börtönbüntetéssel is lehet valakit sújtani. Hogy ez most jó vagy nem jó, az egy teljesen más történet, arról lehet természetesen vitatkozni, de jelenleg ugye erről szólnak, még ugyebár egy pár hétig ugye a törvényünk, aztán ugye ez is egy picit meg fog változni, de önmagába véve ez a fajta viszonylag szigorú büntetőjogi szabályozás sem fog senkit visszatartani attól, aki akar tulajdonképpen kábítószert használni. És nagyon érdekes szülői kezdeményezések láttak napvilágot ugye itt a Westbalkán tragédia kapcsán. 2 ilyen szülői kezdeményezés volt, ami a Facebookon indult el, abszolút ilyen agyament történet, hiszen valljuk őszintén Facebook alapvetően nem a mi kommunikációs portálon. Az egyik volt ugye az ellenőrzött szórakozóhelyek, a másik pedig az éjszakai felnőtt őrjáratoknak a kérdése. Ugye az ellenőrzött szórakozóhelyek arról szóltak, hogy mondjuk egy apuka, mondjuk aktuálisan én, mondjuk péntek este 11-kor bejelentem otthon a feleségemnek, hogy nagyon most elmegyek, belevágok a pesti éjszakába. Hát szerintem elég furcsán fog rám nézni a feleségem, na de elmegyek, mert hát akkor elmegyek, ugye bemegyek egy ilyen szórakozó helyre, szerintem a biztonsági őr is nyugodtan a gyerekem lehetni, és megkérdezi, hogy hova fater, hát szeretnék felőtlenül szórakozni, és akkor bemennék, és elkezdenék ellenőrizni, mármint azt, ami ugye a szabályokban le van írva, és ha valamit nem tartanék megfelelőnek, akkor mondjuk csinálnék 2 fényképfelvételt, szerintem 2 pofonnal, ha megúsztám, akkor tulajdonképpen mázlim lenne. Ugye ennek a fajta ilyen jellegű szülői kezdeményezésnek semmiféle értelme nem volt. A másik ugye az éjszakai őrjáratok. Ugye ez arról szól, hogy mondjuk 2 relatíve jó arcú apuka beül egy autóba, és mondjuk az ismert szórakozóhelyek környékén ugye járják az utcákat, és nézik ugye ott a fiatalokat, ki, mit, merre, hogy, mint, merre, meddig. Látnak egy populációt, ugye 15-16 évesek, van, aki közülük dohányzik, talán még valami üveg is van a kezükben, ami lehet, hogy üdítős üveg, de nem feltétlenül üdítő van benne, kicsit föl van ütve az üdítő, ugye oda mennek a gyerekek mellé, letekerik az ablakot, és fölteszik a május kérdést, hát ti meg mit kerestek itt? Most erre nagyon érdekes válasz fog születni, és tessenek visszagondolni arra, hogy amikor mondjuk a 5 éves gyereket először elengedjük az óvodába, ami mondjuk 4 méterre van a háztól, ugye részben megyünk utána ez alatt a 4 méter után, és részben az egyik legfontosabb dolog, amit elmondunk neki, nehogy idegennel szóba állj. És ez úgy beleívódik a kis fejébe, és főleg egy ilyen szituációba, és a hát ti gyerekek mit kerestek itt című kérdésre, ugye az lesz a válasz, magának meg az köze van, válaszolnak a gyerekek, és tökéletesen igazuk lesz, hiszen mi közöm van nekem ahhoz, hogy a más, az XYZ-nek a gyereke tulajdonképpen mit keres ott. Magyarán szóval ezek a fajta szülői kezdeményezések tökéletesen halára voltak, és halára is vannak ítélve, mert nem itt kell a történetet alapvetően megfogni, hanem sokkal-sokkal mélyebben gyökereznek alapvetően ugye már ezek a problémák. Egy átlag hétvégi napon kb. 350 ezeren használnak valamilyen fajta tudatmódosítószert, és ne tessenek elfelejteni, lassan nyakunkon a 75 szombat. Ugye a 75 szombat az nem más, mint a nyári szünet. Ugye a gyerekek szempontjából mindegyik nap szombatnak számít, mert szombat után szombat jön, megint szombat jön, megint szombat jön, ugye nincs hétköznap, nem kell iskolába menni, nem kell fölkelni. Magyarán szólva itt a szombatoknak a státusza egy picit megváltozik, és egy héten nem csak egy szombat lesz, hanem 75 szombat lesz itt folyamatosan, ami természetesen ezekben a kicsit szabadabb időszakokban azért meg szokta emelni az átlag hétköznapoknak is a szer használatát. Évenként 4,5 alkalommal használunk valamiféle kábítószert. Mindannyian, ugye ez az egyfőre eső statisztika, nehogy bárki megsértődjön, senkit nem akarok én így gyanúsítgatni, de ezek az egyfőre eső statisztikák, ezek mindig egy kicsit ilyen bizonytalan lábakon állnak, és amellett ugye, hogy 4,5 alkalommal használunk mi kábítószert, mindemellett még 14 liter 96%-os alkoholnak megfelelő mennyiségű szert fogyasztunk el évente, és akkor most lehet osztani, szorozni, ugye ezt leosztani pálinkára, esetleg borocskára és esetleg söröcskére, és akkor majd tessenek belegondolni, hogy majd, amikor eljön a karácsony közeli időszak, és amikor a december 15-ig körül tetszenek majd otthon üldögélni és tervezik a karácsonyt, akkor ugye a fejükbe fog villanni a tudat, hogy hát már csak 2 hét van hátra ebből az évből, és még csak 1 liter 96%-os alkoholnak megfelelő mennyiséget fogyasztottam el, és 2 hét alatt még ugye 13 litert el kell fogyasztani. Lehet, hogy akkor fogunk találkozni. Persze kicsit másfajta szituációban, azt kell, hogy mondjam, de a pakliba ez is benne van. De most tessenek belegondolni, hogy Magyarország ebből a szempontból milyen szerencsés ország. Már most itt az alkoholfogyasztásra tessenek gondolni. Van Magyarországon 800 ezer alkoholista, minden tiszteletem az övék. Ők azért isznak, hogy nekünk ne kelljen. És ez egy fantasztikusan jó dolog, hiszen ők ugye leveszik tulajdonképpen a vállunkról a terhet, és ők ugye azért állnak akár most is ugye bent az italcsarnokba, és tolják magukba bármilyen alkoholtartalom nevűt, hogy az embernek ne kelljen tönkretennie saját magát. Szóval minden tiszteletem ezek ki az emberek, és azért ugyanez vonatkozik a tudatmódosítószer, a kábítószerekre is, hiszen ugye nekünk sem kell, mert vannak olyanok, akik tulajdonképpen helyettünk is teljesítenek. Most önmagában véve ez a 4,5 című egyfőre eső szerfogyasztás, az így nem mond semmit, mert ugye ezt valamihez össze kéne hasonlítani, a szlovákok 7-et, a csehek azok 8-at, az ukránok 18-at, az oroszok 30-at, a britek 28-at, a spanyolok, olaszok olyan 24-26 körüli szerfogyasztást tudnak évente regisztrálni, szóval nem állunk annyira rosszul, de ez is egy érdekes mentség, ez pontosan ugyanolyan, mint amikor a gyerek hazajön az iskolából, sunnyog egy picit, és azt mondja, hogy 2-es lett a matek doga. De mit szoktunk ilyenkor csinálni? Mi veszük a mély levegőt, és akkor jön a mencs mondat, lett 3-3-as, lett 4-2-es, a többi ilyen mindenki 1-es lett, és akkor mit szoktunk mondani? Engem, fiam, a más kölyke nem érdekel, engem a te matek dolgozatot érdekel. Most megmondom őszintén, a kábítószer szempontjából így azért nem tudunk annyira elvonatkoztatni a szomszédainktól, hiszen ugye itt a schengeni határokon belül valljuk be őszintén, hogy a kábítószerek elég szabadon tudnak áramolni, és ha belegondolnak abba, hogy ugye addig, amíg ugye ez a bizonyos célista Magyarországon meg nem jelent, ugye, ami a designer drogoknak a különböző előállítását, kereskedését szabályozta, addig ugye végre valamiből a világ élvonalába tartoztunk, hiszen Magyarország volt az Európai Designer Drog Elosztó Központ. És ez egy nagyon fontos dolog volt, ugye, hiszen megjött a csomag Kínából, és gyakorlatilag az ember Budapesten beült az autójába, 2 óra múlva Bécsbe volt, újabb 4-5 óra múlva Münchenben volt, és 24 óra múlva pedig már Londonban volt azzal a cuccal. És tessenek belegondolni, hogy mennyi az esélye annak, hogyha világos, hát nem egy 1002-es piros zsiguliban hatan ülve lejárt forgalmival 150-en az autópályán megy az ember, hanem mindenféle szabályt betart, hogy mennyi az esélye annak, hogy Budapest és Bécs között valakit megállítanak, és ellenőrzik a csomagtartóját, és van benne mondjuk 25 kg designer drog, vagy 50 kg designer drog, magyarán szóval bejutott egyszer az országba, az innen ugye a schengeni határokon belül bármere tulajdonképpen el tud jutni. És dacára annak ugye, hogy megjelent a célista, világos, most már nem vagyunk az európai élvonalban, de hát vannak olyan országok, például Szlovákia, amelyik ugye átvetett tőlünk ugye ezt a vezető szerepet. Ugye ebből a szempontból azért még mind a mai napig is azért a szerek, hogyha bejutnak, és elsősorban mondjuk Kínából jönnek ma a szerek, akkor tulajdonképpen Magyarországról bármerre ugye az Európai Unión belül eljuthatnak. És még egy másik számadat, ugye, amihez kapcsolódik egy másik dolog. Ha azt mondjuk, hogy a fiatalok kábítószeresek, meg a fiatalok kábítószereznek, akkor mi az a kép, ami a kis buborékunkba itt meg fog jelenni? Szóval kire gondolunk? Milyen figura fog tulajdonképpen előttünk megjelenni? És az esetek nagyon nagy százalékában van, hogy igazi lepukkant perem alatt élő drogfüggőre gondolunk, aki esetenként cipuzik, vagy rendszeresen szétszívja magát amfetaminnal, szúrja magát, és így több, és így több. Valójában ő a típusú droghasználó, vagy nem. És azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút nem, ő a problémás droghasználói körbe tartozik, hiszen az átlagos droghasználat, azt megmondom önöknek őszintén, nem fogjuk tudni felismerni, mert az tökéletesen akár úgy is nézhet ki, mint bármelyikünk. Most miért merem ezt mondani? 4 évvel ezelőtt egy nyugat-európai nagyvárosnak egy irodaházában, amit egy nagy multicég bérelt, egy csütörtök délután 2:30-kor azt mondták az ott dolgozó fehér gallérosoknak, 23 és 35 év közöttieknek, hogy vizeletminta. És ők le is adták a vizeletet, abszolút név nélkül adták le a vizeletet, szóval nem arról szólt a dolog, hogy na jó, hát holnap már neked meg neked be se kell jönni, hanem teljesen név nélkül voltak kíváncsiak arra, és egyetlen egy szert vizsgáltak, hogy a marihuánának a hatóanyagát, ezt a bizonyos delta 9 tetrahidrokannabinolt nézték a vizeletben, méghozzá egy nagyon buta, már kémiai szempontból buta analitikai vizsgálattal, ami kb. 72 órával visszamenőleg tud pozitív eredményt adni. Ugye ez azért volt fontos, és azért csütörtökön csinálták, hogy ez hétfő ebédidő és csütörtök ebédidő közötti szerfogyasztásra fog tulajdonképpen csak rávilágítani, és ha netán valaki hétvégén mondjuk elszívott volna egy spanglit rekreációs célból, nehogy bezavarjon ebbe az egész történetbe, és a vizeletminták 15%-a THC-re pozitív eredményt adott. És ugye itt fehér gallérosokról van szó, általában magasan kvalifikált, több nyelven beszélő, jól kereső, jól élő fiatal populációról, aki biztos, hogy nem fog tőlünk pénzt kunyerálni, biztos nem fogja a hölgyeknek a táskáját lerántani az oldaláról, biztos nem fogja a gyerekektől elvenni a pénztárcáját, mobiltelefonját, sőt, ha az autónkba hagytunk valamit, nem fogja az autót föltörni, nem szól nekünk, hogy vigyázzon, mert ez veszélyes lehet, és jóval inkább ő ma a típusos szerhasználó, és nem az, akire gondolunk, az a problémás droghasználói körbe tartozik, aki bizony ilyen dolgokat esetenként elkövet, de ezek arányában sokkal kevesebben vannak, mint azok, akik az átlag szerhasználói populációba tartoznak. És ma Magyarországon kb. 20 ezerre tehető a kábítószer függőknek a száma, és ebből a 20 ezerből kb. Olyan 10-11 ezer lehet, aki a marihuána függő, és a marihuána függőknek a jelentős részét nem is tudjuk felismerni. A kábítószer függőség egy olyan betegség, amit nem tudunk meggyógyítani, ahol egyetlen egy alternatívát tudunk fölkínálni magának a szerhasználónak, hogy legyen abszidens függő. Ami annyit jelent, hogy szermentes függőként élje az életét, ami valójában egy olyan állapotot jelent, hogy akár egy egyszeri vagy kétszeri szerhasználat is ugyanabba a mélységbe tudja ugye az illetőt valójában visszarántani. Úgyhogy önmagába véve ennek a 20 ezeres populációnak legalább az 50%-áról halvány segédileg a gőzünk nincs róla, úgyhogy ő függőként éli az életét, és persze hát ott vannak azok is a nagyon klasszikus perem alá sodródottak, akik mondjuk Budapesten a Nyóckertben, a Diószegi Semmele utcában élvén, mondjuk naponta kétszer-háromszor szúrnak designer drogot, őknek sem útjuk, se jelenük, se jövőjük tulajdonképpen nincsen, de igazándiból a típusos szerhasználónál semmiféle olyan ismertető jegyet nem fogunk találni, és én sem fogok olyat találni nála, ami alapján azt tudnám mondani, hogy ő szert használ.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Zaher Gábor főorvos toxikológust hallották, a szerkesztő Papp Ildikó volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,